Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Novák Katalin család- és ifjúságügyi államtitkárral Szabó Tamás beszélget.
És Balogh miniszter úr miért kéri fel önt? Látta a munkáját korábban?
Az az igazság, hogy akkor találkoztunk először, amikor az interjúra óriási. Mentem, tehát ez tényleg egy nagy, mondhatom azt, hogy ilyen értelemben egy számomra nagyon meghatározott.
És ez meghívás, nem jelentkezés.
Ez részemről nem jelentkezés, sőt, olyannyira nem, ez megint vannak ilyen érdekes pillanatok az ember életében, hogy még akkor ő nem tudta, hogy miniszter lesz, én pedig éppen külszolgálatra készültem a családdal együtt, ez volt a tervünk, hogy megyünk a diplomáciába, megy külszolgálatra, és aztán az magánéleti okokból végül meg is jussó, de az a pillanat, amikor valaki beajánlott engem valaki, ez egy olyan pillanat volt, amikor én nem kerestem új állást, ő pedig nem keresett új embert, és aztán egy olyan fordulatot vett az életünk, hogy őt felkérték miniszternek, amikor szüksége lett egy kabinet főnökre, magánéleti okú volt számunkra, nem valósult meg ez a külszolgálat, és akkor én azt gondoltam, hogy valami negatív és drámai fordulatot vesz ezzel az életem, és nem arra megy, amerre én eredetileg gondoltam, és lám, hányszor van ez így az életünkben, hogy utólag visszatekintve pedig tudjuk, hogy ez mégis milyen jó, hogy így alakult.
Aki a nem előítélettel nézegeti a szerepléseket a közéletben, azt szűri le, hogy lehet, hogy ön van a önmaga szempontjából a legjobb helyen. Adekvát a dolog. A személyiség, a feladat, a hozzáállás, mert ez a terület, ez a család terület, ez a legközelebb van az élethez, azt gondolom, és ugye a legnagyobb problémák itt vannak. Abból a szempontból, hogy stratégiailag, társadalmilag itt van a legnagyobb zűr. Ön hogy látja ezt? Én most a demográfiára gondolok.
Értem, és egyetértek önnel, hogy ez egy hihetetlen nagy kihívás. Ami magát a feladatkört illeti, itt nagyon szerencsésnek tartom magamat, mert egy napfényes területén dolgozom a kormányzásnak.
Azt is lehetne rosszul csinálni.
Igyekeznék mindent legjobb tudásom szerint csinálni, ezt a munkát is igyekszem úgy csinálni, de azt hiszem, hogy itt igazából egyrészt van egy nagyon komoly támogatottság a miniszterelnök úr és a teljes kormány részéről, tehát abban abszolút konszenzus van, hogy a családpolitika az egy kiemelt területe a kormányzásnak, nem ellenszélben kell küzdenem. Emiatt maga a terület az rendkívüli figyelmet igényel. Ráadásul ezzel nem én kezdek el foglalkozni 2014-ben, hanem már van előttünk 4 olyan év, ami megalapozta ezt, és nagyon jó alapokra fektette, és nagyon komoly már részben Balogh miniszter úr minisztersége idején, meg Soltész Miklós államtitkársága idején azért nagyon komoly dolgok indultak el. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy csak éppen egy jól futó vonatra ültettek engem fel, és annak a kormányát, vagy a másodkormányzását miniszter úr mellett kell igyekezni jó mederben tartani, és nyilván legjobb tudásom szerint jó irányba terelgetni. A terület maga szerintem rendkívül napfényes. Egyfelől, másfelől rendkívül izgalmas. Van egy óriási kihívás, és itt már a közgazdász énem is csak megszólal, hogy azért, hogyha a demográfiai kihívásainkra tekintünk, akkor ott azért foghatjuk a fejünket. Itt azért egy 35 éve tartó negatív tendenciának a megállítására vállalkozunk, ami nem 4 éves ciklusokban történik meg, az biztos. Tehát itt nem 4 éves, nem 8 éves távlatokban kell gondolkodni, hanem egész hosszan. De hogyha megnézzük azt, hogy igazából az okokat fedjük fel, és megnézzük azt, hogy ez a gyermek áldás, ami valóban egy áldás, miért nem következik be, vagy mi ennek az oka, és miért nem fogadják olyan nyitottan, vagy nem úgy fogadják a fiatalok ezt az áldást, ezt a gyermek áldást, ahogy eredetileg mondjuk tervezték ők fiatalabban, vagy mi ennek az oka, és milyen nehézségek vannak ennek a hátterében, és ezek közül mik azok, amelyekkel lehet segíteni kormányzati eszközökkel, mert mondjuk ki, nem mindegyikkel lehet. Más eszközök kellenek ahhoz, hogy mondjuk a stabil párkapcsolatok kialakuljanak, ebben nincs helye a kormányzatnak. De vannak olyan területek, ahol igenis lehet beavatkozni, ahol lehet segíteni, lehet támogatást nyújtani. Tehát, hogyha innen nézzük, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon komoly és nagyon szép kihívásról is van szó. Illetve nekem személyesen 3 gyerekes édesanyaként ez azért is kedves ez a terület, mert ez a saját életünkről is szól, és úgy érzem, hogy ilyen értelemben van egy személyes kötődésem is, ami talán az általános empátián túl még tud érzékenyebbé tenni azok iránt, a problémák iránt, amivel nap mint nap szembesülnek azok az édesanyák, vagy azok az édesapák, akik gyerekeket nevelnek, mellette akár dolgoznak is, próbáljuk az életüket ezen a téren is menedzselni, és nem utolsó sorban pedig olyan számomra kedves dolgokkal foglalkozhatom, akár a gyermekek ügyével, akár az idősek ügyével, hiszen az is ide tartozik, vagy a fiatalokéval, tehát olyan szép és olyan izgalmas feladatok tartoznak az én munkakörömbe, mondjuk ilyen csúnya szóval, amik igazából a valódi boldogság forrását jelentik egyébként az életünknek. És olyan jó, hogyha így tekintünk rájuk, és nem mint egy anyagi teherre, vagy nem mint olyan nem szeretem feladatra, hanem tényleg arra, ami a mindennapi boldogságunknak egy jelentős alapját képezi.
A munkájából ebből, ami a mostani feladat, van ilyen, amit kiemelne, hogy hú, ez nagy öröm volt. Ez nagyon megmaradt bennem. Ez alakított engem jól.
Nehéz egy ilyet kiválasztani, mert volt néhány nagyon meghatározó ilyen pillanat, és nem szeretnék most örökbefogadásos témát hozni ismét, pedig az is egy hozzám tartozó és számomra nagyon kedves feladat. Próbálok visszaidézni olyat, ami talán a legjobban fémjelezni ezt. Egyrészt van a munkámnak, hogyha mondhatok egy ilyen általánosat, van egyrészt a munkámnak egy olyan aspektusa, amit kevésbé tűnik evidensnek, az, hogy én is azért sok munkatársammal dolgozom közösen. És annyira jó látni a lelkiségét ennek a csapatnak, hogy egyre inkább alakul ki egy olyan csapat, a saját munkatársaim, akikkel nap mint nap együtt dolgozom, akik tudom, hogy nem azért a fizetésért teszik már azt elhivatottan, amit tesznek, hanem tapasztalom napi szinten azt, hogy látják az ügyetem mögött, és hogy tényleg azért jön be reggel, mert ő úgy érzi, hogy azt a kicsi saját szeletét ő hozzá tudja tenni ehhez a közös építkezéshez. És én ezt egy óriási dolognak tartom, hogyha képesek vagyunk valamilyen olyan perspektívát kínálni embereknek a munkájában is, és megadni azt a tartalmi pluszt, ami sokszor hiányzik, és ami nélkül nagyon nehéz ezt olyan elhivatottan végezni. Tehát én egyfelől ezt az elemét emelném ki, hogy nagyon jó ezt látni, és hogy egyre többen vagyunk, és hogy jönnek, és megértik, és érzem azt, hogy nem csak arról van szó, hogy mintha mindegy jön neki, hogy most éppen autót árul, vagy cigarettát, vagy éppen gyerek tápszert, vagy bármit, hanem az, hogy pontosan tudja azt, hogy milyen értékek, talán az értékszó tükrözi ezt a legjobb, hogy milyen értékek vannak a mögött, a munka mögött, vagy milyen értékek miatt, vagy milyen értékek mentén dolgozunk mi. Tehát én ezt érzem talán a legfontosabbnak. Egyébként pedig azért kiemelnék talán még egy ilyet, amikor gyereket nevelő családoktól, például a CSÓK, mondjuk emeljük ki ezt az otthonteremtési programot, amikor el tudunk menni egy olyan otthonba, ami ennek a támogatásnak a segítségével ott van, készen áll, most fog beköltözni a család, és megmutogatják a gyerekek, hogy ez lesz a mi gyerekszobánk, itt lesz az én ágyam, és az édesanyja is az örömtől repesve elmondja, hogy és nekik most itt konyhája lesz, és hogy melyik az ő hálószobájuk. Hogy azt látom, hogy amikor elmondjuk, hogy 30.200 családot tudtunk támogatni mondjuk a CSÓK-nak a segítségével, akkor ne felejtsük el azt, hogy itt 30.200 konkrét családról van szó, 32.000 olyan családról, akik lehet, hogy egyébként nem tudtak volna egy új otthonba költözni, és hogy ezek húsvér emberek, ezeknek az embereknek a mindennapi életét tudtuk megkönnyíteni ezzel a támogatással, és ez egy hihetetlen ösztönző és megerősítő élmény az, amikor látja azt az ember a gyakorlatban, a való életben, hogy ezek nem csak számok, nem csak statisztikák, nem csak egy átutalás az egyik számláról a másikra, hanem valódi segítség húsvér embereknek.
Bár nem szeretem, de a munkával együtt jár a keserűség, vagy a csalódás is, amit szintén hordoz az ember a szívében. Lehet, hogy azért, hogy túl legyen rajta, vagy megváltoztassa. Nem akar egy ilyet mesélni?
Ebből is tudok számtalan.
Sok
van. Én azt mondanám, hogy talán az, amikor az emberi gyűlölettel találkozom, az, ami a legjobban elkeserít, vagy a leginkább értetlenül fogadom. Hogy úgy érzem, hogy olyan indokolatlan indulatok vannak már sokakban, ami hál' Istennek a visszajelzések általában, amiket kapok, vagy amik már eljutnak hozzám, azok általában zömmel pozitívak. Egy-egy negatív van, de az a néhány negatív is olyan indulatos és gyűlöletteli tud lenni, amit nehezen tudok nem elfogadni, mert elfogadja az ember, hanem keresem ennek az okát, hogy mi vezet egy embert arra, hogy egy számára teljesen ismeretlen emberről véleményt nyilvánítson, markáns véleményt nyilvánítson, bántó módon nyilvánítsa ezt a véleményt, és ezt keresetlenül egy durva formában közölje vele. És én azt hiszem, és ez bizony már azért az internetnek is egy kicsit a rákfenéje, hogy azt hiszük, hogy lehet következmények nélkül, lehet ilyen keresetlenül csak úgy valakinek az arcába vágni valamit. Én nyitott vagyok arra, hogy valaki leüljön velem szembe, és elmondja azt, hogy mit tart problémának, és szívesen készen vagyok ezekre reagálni és válaszolni erre, de azt hiszem, hogy attól, hogy valakit lehet látni a tévében, vagy közszereplőként találkozik vele unosuntalan az ember, meg nem nagyon tudja elkerülni, annak az embernek is attól vannak érzései, attól neki is van élete, vagy akár magánélete is, és szerintem ezt érdemes megfontolni abban az esetben, amikor valaki mondjuk egy kritikát megfogalmaz, hogy nagy bátorság azért sarkos kijelentéseket tenni, úgyhogy egyáltalán nem is ismerjük a másik embert. Engem inkább meglep, és nem személyesen bánt, vagy nem személyesen kérem ezt ki magamnak, nyilván nem esik jól az embernek, de inkább ez is arra mutat rá, hogy mondjuk amikor egy gyerek találkozik ezzel, és hogy milyen rossz, hogyha a gyerekeinknek is mutatunk egy ilyen példát, hogy meg lehet úgy bántani, hiszen mondjuk az interneten lehet álnevek mögé bújva, nem az arcunkkal fölvállalva azt a mondatot megsérteni a másikat úgy, hogy az a lehet, hogy olyan maradandó mély sebeket tudunk ejteni valakin, amire nem tudom, hogy mi tud felhatalmazni egy másik embert.
Ez nagyon-nagyon jogos. Hogyan lehet? Mert ez egy nagyon mély társadalmi jelenség az elmúlt 25 évben. Egyre erősödik ráadásul szerintem ez az egész egymásnak ütközés, a másiknak a, hát ha éppen nem divat az akasztás, de legalább erkölcsileg semmisítsük meg a másikat. Hogyan lehetne ezen túllépni? Hogyan lehetne meghaladni ezt? Mert ez zsákutca, és nem úgy nem vezet sehova, hanem gát, óriási gát.
Én is így érzem, hogy sajnos vannak olyan területei az életnek, ahol ez a szembenállás, ez elhatalmasodik, és tényleg én emlékszem itt is egy konkrét esetre, amikor ez egy választások közeletével volt, ilyenkor azért a hangulat az felfokozott még inkább, és fodrásznál voltam, és emlékszem arra a képre, amikor a fodrász és a kuncsaftja, és a másik fodrász és a kuncsaftja ellenkező politikai véleményen voltak, és egymással hangos szóval üvöltöztek ott a fodrászatban. Hál' Istennek legalább a kuncsaft és a fodrász azok mind a két esetben egy platformon álltak, mert nem tudom, hogy amúgy haját tépték volna ki a másikra, vagy nem tudom, de nem jó ez, amikor mondjuk a politikai meggyőződés az ilyen szinten meghatározza az életünket, és én ezzel gyakran találkozom. Azzal, hogy teljesen irracionális módon és indokolatlanul, csak azért, mert tudja valaki azt, hogy az ember mondjuk melyik politikai táborba tartozik, ezért már olyan fenntartásokkal viseltetik, hogy nem is próbál megkommunikálni a legártatlanabb dolgokról sem. És azt hiszem, hogy ez egy rendkívül káros dolog, és tényleg milyen jó lenne az, hogyha ezt félre tudnánk tenni. Nincsenek igazán jó viták. Annyira jó vitatkozni, annyira jó megütköztetni a véleményt, nem kell, hogy egyetértsünk. Tehát az alapvetés az, hogy nem az a cél, hogy én most itt lenyomjam a másikat, vagy az, hogy ő engem, és a végén mindannyian ugyanazt gondoljuk, nem fogjuk. És ez benne a szép, hogy különbözőképpen látjuk a világot, különbözően élünk meg, és látunk helyzeteket, és ítélünk meg helyzeteket, de tudunk gazdagodni azáltal, hogyha meghallgatjuk a másik álláspontját, vagy hogyha mi is meg tudjuk osztani a másikkal, és ezeknek az igazán konstruktív, érdemi, tartalmas vitáknak közéleti témákban nem nagyon látom a helyét sem, és érzem ennek a hiányát. És ebben azt hiszem, hogy tudunk változni. Én mindig azt mondom, hogy az oktatás, a tanulás és a gyerekeinknek való példamutatás talán ez lehet erre is a megoldás. Én abban bízom, hogy a mi gyerekeink ebben a tekintetben már nyitottabbak lesznek majd.
Hogy mi a magatartás abban az elitnek, most a széles értelemben mondom, van valami kulcs szerepe, de pont mi nem mutattunk példát. Mármint, hogy akik véleményt tudnak alkotni, és talán befolyásolni tudják a véleményeket. Tehát valahol ezen túl kéne ugrani, mert ez egyszerűen egy csapda, amiben vagyunk, szerintem. Mit tudunk mi tenni? Hol van egy mértékadó értelmiség, amelyik a 70-es évekre, 80-es évekre emlékszünk, ott még voltak olyanok, akikre úgy figyeltünk rá, és elfogadtuk. Mert ez teljes, tehát én úgy érzem, hogy az előre haladásunknak a legnagyobb gátja ez az együttműködési képtelenség és a másiknak az elutasítása.
Én is azt hiszem, hogy jobban tudnánk előre jutni, hogyha tudnánk érdemben kommunikálni. Az a nehéz, és ebben most lehet, hogy nagyon egyszerű magyarázatnak tűnik, ezt nehéz valódi partnerek nélkül megtenni. Tehát ehhez két fél kell. Tehát az akarat is önmagában kevés, az akarat is egy fél is kevés.
Mindkét akarat kell.
Ehhez kölcsönös akarat kell, és valóban a kölcsönös szándék arra, hogy mondjuk egy ügyet tovább vigyünk. Én tudnék itt egész konkrét példát is mondani a saját területemről, ahol én kifejezetten megpróbáltam azt, hogy értsünk szót egymásra, hogy keressük meg, hogy mik azok a közös pontok, amikben egyébként meggyőződés sem szerint egyetértünk, Tegyük már félre, mondhatom itt, és nem fogok nevet mondani, de mondok egy konkrét ügyet. Itt van ez a kapcsolati erőszaknak a témaköre. Uh-huh. Ez egy olyan téma, ahol áldozatokról beszélünk, ahol olyan emberekről beszélünk, akik kiszolgáltatott helyzetben vannak, áldozati pozícióban vannak, akiket bántanak, akiknek segítségre van szükségük. Meggyőződésem az, hogy ezeknek az embereknek akkor tudunk segíteni, hogyha ezt az egész témát nem pártpolitikai csatározás eszközévé vagy tárgyává tesszük, hanem akkor, hogyha egyetértünk ebben a szándékban, egyetértünk ebben a célban, akkor meg tudjuk keresni a közös platformot akár ebben a tekintetben is. Én ebben az ügyben is ezt megpróbáltam, de falakba ütköztem a másik oldalon, és akkor az ember egy idő után azt mondja, hogy megpróbálja egyszer, kétszer, háromszor, ötször, és aztán elengedi ezt a konkrét ügyet, és koncentrál a feladataira, és viszi azt tovább, és igyekszik elmondani minden alkalommal, hogy nem biztos, hogy azzal segítünk, hogyha csak azért gyalászkodunk, csak azért kritizáljuk a másikat, mert éppen a parlamenti patkónak egy másik részében ül.
Novák Katalinnal, a családért felelős államtitkárral beszélgettünk a Mária Rádió stúdiójában. Nagyon szépen végigfutottuk azokat a talentumokat, amit részben a családból, részben pedig a természetéből hozva most talán a legfontosabb ügy szolgálatába állított. Igen, mert a család és a gyermek az a jövőnk legnagyobb kérdése, tehát egészen elborzasztó trendek vannak ezen a téren. Én egyet szeretnék javasolni, hogy bármilyen téren segíteni tudjuk mi a család és a gyermek dolgát, mi a magunk eszközeivel, a rádióval, a 40 ezres példányszám újságunkkal és sok minden mással, mert ez nem egy politikai kérdés, hanem ez tényleg a jövőnk kérdése. És azt gondolom, hogy meg kell köszönjük a hallgató nevében is az ön szolgálatát, és azt meg külön, hogy eljött és beszélgethettünk erről. Köszönöm.
Nagyon
szépen.
Nagyon köszönöm. Köszönöm.
Isten áldja meg. Köszönöm.
Köszönöm, Isten áldja.
Novák Katalin család- és ifjúságügyi államtitkárral Szabó Tamás beszélgetett. Mária Rádió.
A Mária Rádió az elmúlt hónapokban ismét frekvenciát nyert Esztergomban. Ennek örömére több közösség jelentkezett Esztergomból, hogy örömmel készítenének regionális adást napi rendszerességgel. A leglelkesebbnek az esztergomi cigány közösség bizonyult, akik arra kérték a Mária Rádiót, hogy rendezzen be náluk egy olyan stúdiót, amely alkalmas arra, hogy napi rendszerességgel regionális adást készítsenek az esztergomi vételkörzetben élők számára. A Mária Rádió esztergomi stúdiójának megvalósítása érdekében december 16-án adománygyűjtő napot rendezett arra a célra, hogy stúdiót telepíthessen az esztergomi cigány közösség számára. Az adománygyűjtő napon több mint 1 millió forint értékű felajánlás érkezett, amelyet ezúton is nagyon köszönünk. Aki továbbra is támogatni szeretné, a Mária Rádió esztergomi stúdiójának beruházási költségeit megteheti banki átutalás vagy csekkes befizetés formájában. A közleményrovatban kérjük tüntessék fel a Ceferino szót. A Mária Rádió Egyesület bankszámlaszáma 109 18 001, 6 darab 0, 69, 123, 10, 0, 0, 0. Részletek a www.mariaradio.hu honlapon érhetők el.
Végre otthon lelek.